Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az általános mesterséges intelligencia címmel tartott előadást a Prometheus Társaság jövő építőkövei konferenciáján Bocheim János akadémikus, az ELTE informatikai kar mesterséges intelligencia tanszékének vezetője. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb és jelentősebb szerepet játszik az életünkben. Nem egy új területről beszélünk, annak ellenére, ugye, ahogy a ChatGPT egy évvel ezelőtt jelent meg, voltak már korábbi eredmények is, amely különböző mérföldköveket jelenthettek akár a mesterséges intelligenciában, és különböző módszerek, megközelítések is megjelentek már viszonylag régebben. 1997 májusában fordult elő az az esemény, hogy számítógépes program legyőzte az akkori sakkvilágbajnokot, Garry Kasparovot. Ennek már 26 éve. Utána több esemény is történt. Volt egy nehezebb játék, amely a sakknál egy kicsit nehezebb komplexitású számítási értelemben. Ez az ázsiai eredetű Go táblajáték. Ezzel egy kicsit tovább kellett várni, míg egy számítógépes program, egy mesterséges intelligencia, nemzetesen az AlphaGo legyőzte az aktuális Go világbajnokot, a koreai Lee Sedol-t 2016-ban. Számos más eredmény is született, ahol a mesterséges intelligencia emberekkel összemérhető képességeket ért el, különböző területeken fel tudta venni az emberekkel a versenyt. Például 2022-ben a Swift AI, a svájci fejlesztésű mesterséges intelligencia, egy drónakadály versenyben győzött le három emberi bajnokot ezen a területen. Miknek köszönhető az, hogy egyre több területen fel tudják venni ezek a mesterséges intelligenciák az emberekkel a versenyt. Gondoljuk arra, hogy egyre jobb klasszifikációs eredményeket tudnak létrehozni, egyre jobb döntési támogatásokat tudnak adni. Tehát egyre több feladatban, ugye például a ChatGPT, ami emberi szintű kommunikációra képes. Ezekkel a megoldásokkal az úgynevezett szűk vagy gyenge mesterséges intelligenciát, angolul narrow vagy weak AI terület, tehát gyakorlatilag ki is pipálhatjuk. Tehát bizonyos területeken egyre jobb és jobb eredményeket érnek el. Minek köszönhető ez, és hova vezethet ez? A mesterséges intelligenciának több megközelítése van, több különböző módszercsoportot rejt magában. Vannak például a szimbolikus mesterséges intelligencia megközelítések, ezek elsősorban szabályalapú megközelítések. Vannak különböző valószínűségi modellek, amely különböző valószínűségeket képesek kezelni, például Bayesi következtetések, fuzzy logika alapú rendszerek. Vannak az úgynevezett evolúciós algoritmusok, RAI intelligencia, multiágens rendszerek, vannak a neurális hálózatok, amelyek a legdivatosabb részét képezik a mesterséges intelligenciának. Viszont valójában ezek a területek nem újak. Ezeknek az alapjai már rendelkezésre álltak matematikailag, számítástechnikailag, számítástudományilag már a 80-as években. Mik azok, amik miatt mégis áttörések születhetnek? Hát az egyik, ez a számítási teljesítménynek a növekedés. Például ezek a neurális hálózatok, amelyek ugye megpróbálják valamilyen szinten imitálni az emberi neuronok viselkedését, működési mechanizmusát, ezeknek a száma folyamatosan növekszik, és ezáltal ugye növekszik egyébként a köztük lévő összeköttetések száma, és így egyre több és egyre komplexebb feladatot tudnak megoldani. Tehát igazából a legtöbb dolog az rendelkezésünkre állt, viszont most álltak össze úgy a rendelkezésünkre álló lehetőségek, hogy megfelelő számítási kapacitásokat tudtunk ahhoz elérni, hogy nagy neuronszámú rendszereket létre tudjunk hozni, tehát olyan neurális hálózatokat, amelyek több milliárd paraméterrel rendelkeznek, illetve ugye nem csak az összeköttetések számában van ez a növekedés, hanem az elvégzett műveletek számában. És ez például ugye a ChatGPT-nél is 175 milliárd ilyen összeköttetés van, ezek mind tanítható paramétereket jelentenek, ugye minél több ilyen tanítható paraméterünk van, annál erősebb egy ilyen rendszernek a képessége. És ez az, ami folyamatosan fog fejlődni a jövőben is, és ezáltal gyakorlatilag ezek a neuronok száma, meg az összeköttetések száma, és az elvégzett műveletek száma bizony akár le is hagyhatja az emberi agyba lévő mondjuk összeköttetések számát, vagy az ember által megoldani képes feladatoknak a mértékét. Az a kérdés, hogy hova vezethet ez a növekedés, hogyha tényleg egyre több területen az emberi képességeket meg fogják tudni haladni az ilyen mesterséges intelligencia rendszerek. Hát elérhető-e az, hogy nem csak egy szűkebb értelembe vett szűkmesterséges intelligenciáról, vagy egy weak vagy narrow AI-ról beszéljünk, hanem például egy úgynevezett strong AI-ról, vagy mondjuk egy artificial general intelligence-ről beszéljünk, ugye magyarul lehet ezt akár AGI-nak is rövidíteni, tehát amelyek már egy emberi szintű mesterséges intelligenciára képesek, vagy akár azt is képesek meghaladni. Tehát képesek ugye az eredetileg ismert céloktól eltérő célok elérésére, tudás általánosítására, további tanulásra, emlékezésre, önképalkotásra, stb. Ugye kérdés, hogy mondjuk egy ilyen szintű mesterséges intelligencia elérhető-e, ha elérhető, akkor körülbelül mikor? Ugye különböző kutatók különböző jóslatokat tesznek erre vonatkozóan. Kérdés az is, hogy ugye mennyire tudják túlszárnyalni mondjuk az emberi intelligenciát, vagy egyáltalán túlszárnyalhatják az emberi intelligenciát. Egy ismert kutató a területen, Ray Kurzweil jövőkutató, és ugye különböző évszámok merültek fel, hogy ez mikor érhető el. Régebben azt mondták, hogy erre még sokat kell várni, utána mondtak olyanokat, hogy ez majd 2045-re fog esetleg bekövetkezni. Mostanában meg már azt mondják, hogy akár a következő évtizedben, tehát a 2030-as években ez bekövetkezhet. Itt is ugye többféle nézőpont van, akár filozófiai meggondolásokkal, tehát hogy például, ha mondjuk egy olyan intelligencia jönne létre, ami a embernél sokkal intelligensebb, akkor be lehet azt látni matematikailag, hogy ez akkor akár egy úgynevezett szingularitáshoz vezethet, tehát hogy egyre intelligensebb és intelligensebb ilyen szuperintelligenciák jönnek létre. Felmerülhet annak a kérdése, hogy például egy ilyen mesterséges intelligenciához szükség van-e például valahogy az öntudatnak, vagy a szabad akaratnak a megértésére, modellezésére, ezzel kapcsolatban is különböző nézőpontok vannak, meg egyáltalán arra is, hogy egy ilyen szingularitáshoz bekövetkezhet-e, és hogy ennek milyen hatásai lehetnek ugye az emberiségben. Hát például az üzleti világban ugye négy lehetséges forgatókönyvet szoktak mondani, az egyik, hogy ugye az ember túléli a mesterséges intelligenciát, másik az, hogy a mesterséges intelligencia éli túl az embert, harmadik meg, hogy azok az emberek fognak túlélni, akik használják a mesterséges intelligenciát, a negyedik meg az, hogy azok, akik egyáltalán nem használnak technológiát, ugye? Tehát ilyen érdekes megközelítések vannak, de valahogy ugye egyre több szerepet játszanak akár a mindennapi munkánkban is. Sokan azt mondják, hogy elveszik a munka lehetőségeinket. Én viszont azt szoktam mondani, hogy például az autó megjelenése mennyi új munkahelyet, mennyi új lehetőséget teremtett. Gondoljunk csak bele, amikor megjelent az autó, utána autószerelők, taxisofőrök, autóversenyzők, buszsofőrök, hogy kismillió példát tudnánk felsorolni, hogy az új technológiának a megjelenése mennyi új munkahelyet hozott létre. Persze ugye meg is szüntetett munkahelyeket, de ugye létre is hozott sok új munkahelyet. Tehát most is ez várható, hogy egészen új munkahelyek, munkalehetőségek jönnek létre, amiket most akár még nem is tudunk, hogy mik például ChatGPT-vel kapcsolatban, akár egy promptmérnökség, vagy akár egy robotpszichológus, vagy bármi más ehhez hasonló, amiket most még nem tudunk elképzelni. Ugye rengeteg új lehetőség felmerülhet a jövőben, ahol mesterséges intelligencia segíti az ember munkáját, vagy pedig akár teljesen átveszi. Ugye vannak persze negatív jövőképek is, például a Dr. Doom néven ismert szerzőnek a művébe, aki azt állítja, hogy 10 éven belül a legtöbb típusú munkahelyet képes kiváltani a mesterséges intelligencia, és képes helyettesíteni az embereket, ha csak nem valami olyan specializált tudással rendelkeznek, ami nehezebben helyettesíthető, de ez is csak időkérdése lesz szerinte, és például 25 év múlva akár a kutatók is teljesen feleslegessé válnak. Ugye ez mindenféleképpen, hogyha kiegészítjük ennek a szerzőnek más jellegű jóslataival, akár a klímaváltozás kezelésével, politikai instabilitással, gazdasági helyzet alakulásával kapcsolatban, akkor mindenféleképpen egy globális katasztrófára hívja fel a figyelmünket, hogy ez is benne lehet a pakliban. És valljuk be, hogy az előző példám, amit mondtam az autókkal kapcsolatban, hogy mennyi új lehetőséget hoz létre, azért egy picit lehet, hogy sántít, mert van egy nagy különbség az autók megjelenése és a mesterséges intelligencia szárnyalása között, mégpedig az, hogy sokkal jobban felgyorsultak az események. Tehát régen ugye lassan fejlődtek ezek a mérnöki területek, illetve ezeknek az alkalmazásai. A mesterséges intelligenciában viszont napi szinten új eredmények vannak, egy exponenciális fejlődésnek vagyunk a tanúi, ezért lehetséges, hogy most egy kicsit más a helyzet, mint mondjuk a régebbi technológiák megjelenése esetén. Meglátjuk, hogy ez hova vezet, mennyire tudunk együtt élni a mesterséges intelligenciával, és mi lesz a jövőnk.
Szigma, a holnap világa.
Az Agy számítógép interfész címmel tartott előadást a Prometheus Társaság jövő építőkövei konferenciáján Orbán Gergő, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont komputációs rendszer szintű idegtudomány MTA lendület kutatócsoportjának vezetője. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Én az agy gépinterfészekről fogok beszélni, ami annyiban különbözik néhány másik ilyen transformatív élményétől az emberiségnek, hogy míg néhányok, mint a Mars utazás vagy a zöld energiára való átállás, az a teljes emberiségnek az erőfeszítését igényli. Ez a terület egy olyan terület, ami messze nem ilyen. Itt is sok disziplina, sok apró kavics rakodik össze egy építőkővé, de ezek alapvetően laborszintű kontribúciók, és így ebben az előadásban a célom az is, hogy azt mutassam meg, hogy azok, akik a mostani eszéket írták, és a jövőt képviselik, azok miképpen tudnak kontribútálni ehhez a területhez. Hogyha az agygép interfészről beszélünk, akkor valójában végtelen sok technológiáról beszélünk, arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk olvasni, hogyan tudjuk írni a neurális kódot. Az egésznek a központjában azon, hogy mi is az a neurális kód. A neurális kód az alapvetően az én szakterületem, a munkaterületem. Próbáljuk megérteni, hogy mi is az a nyelv, amin a neuronok kommunikálnak. Akkor, hogyha ilyen interfészt akarunk készíteni, akkor nem csupán szerint tudjuk megkülönböztetni ezeket az eszközöket, hogy írni vagy olvasni akarunk velük a neurális kódot, hanem ez szerint is, hogy milyen közel vannak a szenzorokhoz vagy az aktuátorok. Szenzorokhoz, mint amikkel érzékelünk a fülünkhöz és konkrétan a szemünkhöz, vagy az aktuátorok, mint például az izmainkhoz. Minél közelebb vagyunk, annál egyszerűbb a dolgunk alapvetően, és így emiatt igaz az is például, hogy az egyik eszköz, ami az írásnál megjelenik, ez a fül, amit egy kogláris implantátum, az valójában nem a jövő, az a jelen része. Ott annak a központja az, hogy nagyon közel vagyunk azokhoz a sejtekhez, amik érzékelik a külvilágot, és ezt az információt kell csupán eljutatnunk az agyhoz. Az előnye a dolognak, hogyha magasabb szintre tudunk menni, az, hogy olyan kognitív élményeket tudunk létrehozni a felhasználóknak, a betegeknek, az embereknek, amik sokkal közelebb vannak ahhoz, ahogy mi alapvetően érzékeljük. Alapvetően sokkal bonyolultabb problémákat tudunk megoldani. Tehát például a mozgatás esetében, hogyha arról van szó, hogy tudjuk mozgatni az izmokat elektródákkal, érezhetjük azt, hogy nem ez a központi probléma akkor, amikor pontosan akarunk mozogni, hanem amikor meg akarjuk valósítani a viszonylag bonyolult mozgásokat, amikor például biciklizünk, és az is egy valójában nagyon komplex műveletsor, akkor azt hogyan tudjuk alapvetően agykérgi műveletekkel vezérelni. Az, hogy ez az agygép interfész az a jövő, vagy a jelen, azt jól lehet illusztrálni ezzel a kísérlettel, vagy hát ez nem is kísérlet, ez valójában valakinek egy transformatív élménye, ami arról szól, hogy hogyan tud valaki pusztán a gondolataival irányítani egy robotkart. Ez azt mutatja, hogy valami nagyon fontosat elértünk, ám de azt is ki kell emelni, hogy valójában ez egy egyszemélyes hadsereg, akire optimalizáltunk. Egy embernél meg tudtuk oldani, és a világon van 5-6 labor, amelyik ezt meg tudja csinálni, és ilyen módon korlátozott az, amit látunk. De az, hogy ez a jelennek kell lennie, az viszont egy felkiáltó jel lehet számunkra, hiszen arról van szó, hogy ezek a technológiák, amiken tudnak segíteni az olyasmi, mint a gerincfelői sérültek, olyasmi, mint a végtag lézióba élni kényszerülők, valamint az olyan problémákkal küzdők, mint akik alapvetően mozgásszervi, neurológiai rendellenességektől szenvednek. Tehát itt arról is szó van, hogy ha tudjuk olvasni a neurális kódot, és azt tudjuk kontrollálni valamiképpen, akkor az azt is jelenti, hogy például azok a betegek, akik Parkinson-korban szenvednek, azoknak a mozgását azt korrigálni lehetséges. Ez egészen frissen megjelent tudomány szerint, ez konkrétan ilyen technológia is létezik, megint csak egy emberre optimalizálva, de működik, és a kérdés az, hogyan lehet ezt megcsinálni. Most azért, hogy egy pici bepillantást nyerjünk abba, hogy mi is a kihívás. A kihívás az nagyjából úgy néz ki, hogyha fölveszünk néhány száz neuronnak az aktivitását, akik egy kakofónia szerint belekiabálnak az űrbe. És nekünk a feladatunk az, hogy ezt valamiképpen olvassuk. Ami kiderült a kutatások során, az lényegében az, hogy valójában ez a nagyon komplex, nagyon bonyolult, úgy is mondhatjuk, hogy nagyon sok dimenziós aktivitás, amit a neuronok mutatnak. Ez valójában kezelhető úgy is, mintha egy kockára néznénk rá, és csupán a kockának meg kell találni azt az oldalát, amit mi értelmezni kell, hogy tudjunk. Tehát amit meglátunk, az, hogy valójában a neuronoknak a dinamikája az valójában végtelenül egyszerű. Végtelenül egyszerű akkor, hogyha egy egyszerű mozdulatot hajtunk végre, mint például, amikor nyúlunk valahonnan valahová. Tehát, ha megtaláljuk azt az arcát a kockának, amin ezek a neurális ösvények azok véghez vannak víve, akkor valójában nem csak hogy azt tudjuk követni, hogy milyen mozdulatot végez, hanem jósolni is tudjuk jó előre, mert hogy ezek valójában egy olyan komplex rendszer készíti elő a mozgásokat, amivel már néhány másodperccel előre meg tudjuk mondani, hogy mi az, amit végre akar valaki hajtani, és ilyen módon eljutunk oda is, hogy természetesebb mozgásélményt tudjunk létrehozni. Amikor azt mondtam, hogy az agygépi interfész az valójában sok minden dolgot tudunk elképzelni, az is látszik, hogy valójában itt nem arról van szó, hogy egy úton megyünk, valahonnan, valahova akarunk elérni, hanem különböző fajta technológiák vannak, amiben gondolkodhatunk. Minden technológiának különböző potenciája van, és ezek egymástól függetlenül fejlődnek. Egy konkrét technológia, az hogyan jutott el egy ilyen evolúciós lépcsőházban a tetőre. Tehát ez az evolúciós lépcsőház, ez konkrétan pont úgy megy, mint az evolúció. Elindulunk egerektől, szerencsére nem amőbáktól kell indulnunk, egértől elég, és utána szépen végig kell sétálnunk a főemlősökön keresztül az emberekig. Ez itt egy olyan technológia, amiben arról van szó, hogy gerincfelői ingerléssel hajtjuk meg az izmainkat. Tehát nem az izmokat próbáljuk meg valamiképpen elektródákkal meghajtani, hanem kicsivel magasabbra kerülünk, mindössze csekély mennyiségű elektróda van, 16 elektróda, és ezzel próbálunk meg egy mozgást létrehozni. Ezzel, amit el lehet érni, az valójában az, hogy olyan gerincfelé sérültek, akik járni képtelenek volnák maguktól, azoknál meg tudjuk tanulni azt, hogy mi a természetes emberi mozgásforma, hogy annak tivelje normál esetben a gerinc az izmokat, és azon ezeket a mintázatokat, ezeket újra lehet generálni a gerincfelőben, ahova már igazából azok a jelek, amik az agyból érkeznének, azok sajnos már nem jutnak el. De ez egyfajta technológia, ugye nem arról van szó, hogy az agykírekből vezérelni valaki, hanem csupán a gerincfelőt tudjuk megoldani. És ugye ebből látszik nagyjából az, hogy mi is nagyjából az a kihívás, ami előtt állunk. Tehát ami az emberi mozgás, amit el szeretnénk érni, az nagyjából az a fajta mozgás, amit egy 6 éves kisfiú az zseniálisan meg tud valósítani, és ahol vagyunk ezzel a konkrét technológiával, ezzel az epidurális gerincfelői ingerléssel, látszik az, hogy ez önmagában transformatív ennek az embernek a számára, hogyha a kódot jobban értjük, a neurális kódot jobban értjük, akkor ez azt is jelenti, hogy sokkal jobb minőségű mozgást tudunk létrehozni, és sokkal közelebb fogunk kerülni ahhoz, amit ez a kisfiú egészen rutinszerűen meg tud valósítani. A kérdés tehát, hogy hova kell fejlődnünk egyáltalán. Tehát arról van szó, hogy említettem a gerincfelő szintet, említettem a agykérgi szintet, és ott sok-sok ilyen komponens föl lehet sorolni, mindegyiknek más és más jelentősége van. Van itt arról szó, hogy alapvetően matematikai vagy gépi tanulásos kontribúciók szükséges, ami a kódnak a megértéséről szól, de ez ugyanúgy része ennek az erőfeszítésnek az, hogy anyagtechnológiát kell fejlesztenünk ahhoz, hogy olyan a biológiai szövet számára befogadható és hosszan elhelyezhető elektródákat tudjunk létrehozni, amiket nem kell 5 évente cserélni. Mondjuk. Szükséges olyasfajta ilyen adattudományos fejlesztés, ami arról szól, hogy az olyasfajta kihívásokat megoldjuk, hogy amikor elhelyezünk egy elektródát az agykérekben, akkor pusztán azáltal, hogy lélegzünk és mozgunk, milliméteres mozgások keletkeznek, és lehetőleg ne törjenek el azok az elektródák, sőt, ne is nagyon mozogjanak mikronnál többet. Vagy hogyha mozognak, akkor mégis annak ellenére a kalibrált eszközünk, az ne kelljen minden lélegzetvételnél újra kalibrálnunk. És akkor itt adódik az, hogy valamiképpen szeretnék bepillantást adni abba is, hogy amikor ténylegesen írni akarunk valamit az agykérekben, az hogyan történhet. És itt egy olyan fajta technológiát villantok csak meg nagyon röviden, ami lényegében úgy hivatkozok, hogy a rakéta technológiája ennek az agykutatásnak. Tehát arról van szó, hogy valamiképpen, amikor írni akarunk, akkor precízen ingerelni akarunk maréknyi idegsejtet. És ezt úgy tudjuk megoldani, hogy alapvetően ilyen molekuláris biológiai eszközökhöz folyamodunk, vírusokat injektálunk az agyba, ez alapvetően működik egereken is és majmokon is, és ezek a vírusok ezek azt fogják elidézni, hogy azok az idegsejtek, amiket ezek a vírusok azok megfertőznek, azok érzékenyé válnak a fényre, és a fényel ilyen módon lehet gátolni vagy serkenteni ezeket a sejteket. Mi is az, ahova el lehet ezzel jutni? Gondoljuk egy olyan szituációt, amikor van egy egér, amelyik döntéseket hoz arra nézve, hogy mit is kellene csinálni. És ez egy egyszerű döntési szituáció, hogyha függőleges stimulus lát, akkor nyalnia kell az egérnek, hogyha viszíteset, akkor nem kell nyalnia. Fölveszük a neurális aktivitást, és regisztráljuk azt, hogy milyen neuronok azok hogyan viselkedtek akkor, amikor az állat végrehajtotta ezt a műveletet, itt most a vizuális kérdőjében, tehát ami elvégre a vizuális ingerekkel foglalkozik. És miután fölvettük ezt, megnézzük azt, hogy mik is azok az ösvények, amiket bejárnak ezek az idegsejtek, majd pedig utána a fény aktiválással kiváltjuk ugyanezeket az aktivitásokat az idegsejtekben. Amennyiben ügyesen rekonstruálni tudjuk a fényingeréssel azokat az aktivitás mintázatokat, amiket a vizuális inger is ki tudott váltani, akkor az állat az ugyanolyan hatékonyan fogja a feladatot végrehajtani, azaz, hogy ugyanúgy fogja érzékelni kvázi a körzetét, mint hogyha látott volna egy függőleges vagy viszintes vonalat, mint amikor ténylegesen vizuális ingert látta. Ez egy nagyon egyszerű szituációban mutatja az, amikor bevittünk információt az agyba, és ezt az információt, ezt az állat használja is arra, hogy döntéseket hozzon. Akkor, hogyha arról van szó, hogy mozgást akarnánk ugyanilyen módon a kortikális, tehát az agykérgi aktivitással elérni, akkor sokkal nehezebb dolgunk van. Van egy alapvető megértésünk arról, hogy milyen fajta matematikát végeznek az idegsejtek. De gondoljuk el azt, hogy amennyiben itt van egy egér, amiben itt most alkalmazunk egy viszonylag durva formáját ennek az optogenetikának, amikor most gátolunk egy idegsejt, vagy egy idegsejt nagyobb populációt, és ezzel próbáljuk meg kontrollálni az állatnak a viselkedését. Itt most egy olyan szituációt lehet látni, amikor az állat az kinyúl egy kis kajáért, és azt magához veszi. Amikor viszont alkalmazzuk ezt az optogenetikai manipulációt, akkor látszik az, amikor a lézer bekapcsol, ezek gátoljuk a motorkortexben a sejteknek az aktivitását, és egészen addig, amíg ez ki nem kapcsol ez a lézer, addig az állat az nem tudja kinyújtani a kezét, hogy magához vegye a kosztot. Hogyha ennek a perspektíváját megnézzük, hogy ha ezt pontosan tudjuk az ingerlést csinálni, és ezt emberekben meg tudja valósítani az ember, akkor pontosan látszik az, hogy milyen lehet az, amikor egy parkinsonos betegnél meg tudjuk valósítani azt, hogy az a rendellenes mozgás, ami debilitálja igazából őt, és ezt ilyen módon egy ilyen rásegítő agygép interfészsel korrigáljuk, és ez miféle minőségbeli változást hoz létre ennél a betegnél.
Sigma, a holnap világa.
Az elmúlt 40 év legerősebb földrengése rázta meg Nápoly térségét. A 4,4-es erősségű földmozgás nagy riadalmat keltett, mert ezen a sűrűn lakott területen van a világ egyik legveszélyesebb élő vulkánja, aminek kitörése hatalmas pusztítást okozna. Herceg Zsolt kérdezte Harangi Szabolcs vulkanológust, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatóját, a Hunren ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának vezetőjét, az MTA doktorát.
Ez a földrengés Pozzuoli városában történt, a Solfatara környékén, és ez a nápolyi öböl térsége, föld egyik legsűrűbben lakott területe, amely rá települt egy óriási nagy vulkánra. Egy olyan vulkánra, amelyet nem lehet látni, mert Caldera vulkán nem magasba emelkedik, hanem nagy mélyedés, a nápolyi öböl víze tölti ki. Az ilyen Caldera vulkánok azok pedig a legveszélyesebb kitörésre képes vulkánok. A keletkezésük az is ahhoz köthető, hogy nagyon nagy vulkán kitörés történt, és olyan mennyiségű magma távozott el a magma tározóból, hogy annak a teteje beszakadt, és ennek a beszakadásának a következménye az, hogy ez a vulkán egy mélyedés és nem egy kiemelkedés. Ilyen vulkán egyébként az Egyesült Államokbeli Yellowstone is, az is egy hatalmas kaldera. A nápolyi öböl térségében ezt úgy nevezik, hogy Campi Flegrei vagy Flegrei mezők. Az azért különleges, mert millióan laknak itt ezen a területen, amelyet nem csak a Vezúv veszélyeztet, hanem sokkal nagyobb veszélyt jelent ez a Campi Flegrei. Ez egy élő vulkán. 39 ezer évvel ezelőtt volt az a nagy vulkánkitörés, amely létrehozta. Majd volt egy olyan 12 ezer évvel ezelőtt is egy másik nagy kitörése, és emellett még sok-sok egyéb kitörése is volt. Utoljára egy olyan jó 4-5 ezer évvel ezelőtt volt aktív vulkánkitörések szempontjából ez a kaldera, majd egy hosszabb szünet következett, és 1538-ban volt egy viszonylag kis kitörés, és azóta van egy olyan nyugtalanság, amely jellemzi ezeket a vulkánokat, ami azt jelenti, hogy a felszín az hol emelkedik, hol süllyed. 2005 óta egy masszív emelkedést tapasztalunk, több mint egy métert emelkedett a felszín. Ez a mostani földrengés raj, ami hétfő éjjel történt Pozzuoli területén, ez egy nagyon komoly 4,4-es magnitudójú földrengést is produkált. 2005 óta nem volt ilyen nagy földrengés, ez azért komoly riadalmat keltett, de azért hozzá kell tennem, hogy előző év augusztusban is volt egy hasonló erőteljes földrengés raj, azért ez még nem közelíti meg azt a krízis helyzetet, ami a 80-as évek elején volt, amikor több tízezer embert telepítettek ki. Most havi szinten olyan 2 cm a felszín emelkedés, ez a 82-84-ben 9 cm volt, és akkor havonta több mint 1000 földrengés pattant ki, és most 4-500 földrengés pattant ki. Ezzel együtt azt jelzi, hogy ez a vulkán él, alatta van magma a földkéregben. A kérdés mindig az, hogy ez a magma felszínre tud jönni. 24 órában végzik a monitorozást, a föld egyik legjobban megfigyelt vulkánja a Campi Flegrei. Ezeket a földrengéseket gázok feláramlása okozza. A gázok persze magmából jönnek, tehát körülbelül olyan 8-9 km mélységben van egy magmás test, ez egy szeizmikus krízis. Hozzátartozik egy vulkán életéhez, de jelen pillanatban ez nem azt jelenti, hogy magma nyomulna fel, egy visszatérő esemény, amely jellemzi ennek a kaldera vulkánnak az életét.
A magma felemelkedésére mi utalna, annak mi lenne az előjele?
Sokkal erőteljesebb felszínemelkedés és sokkal több földrengés. Valószínűleg hónapokkal előtte már ezt majd lehet észlelni, hogy olyan erőteljes felszínemelkedés indul, olyan erőteljes földrengés rajok történnek, amelyek sokkal gyakrabban jelentkeznek, mint most, ami alapján lehet már erre következtetni, tehát lesz idő arra, hogy fel lehessen készülni, és adott esetben meg lehessen hozni a szükséges intézkedéseket, amelyet egy ilyen esemény esetében meg kell tenni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.